Hálával állunk meg előtted, Úr Jézus Krisztusunk, királyunk. Megemlékezünk arról, hogy miután eljöttél erre a földre, és megaláztad magadat, felemeltettél, felmagasztaltattál, és minden tér meg fog előtted hajolni, mennyeieké, földieké és föld alattiaké egyaránt. Köszönjük, hogy eljöhettünk erre a helyre, hogy megálljunk előtted. Meghajtjuk magunkat, hódolunk előtted, hálát adunk és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy megváltottál bennünket magadnak, saját véreddel, drága véren váltattál meg minket, hogy a tieid legyünk és neked éljünk. És ezért ezen a délutánon hódolni kívánunk előtted, nem csak szavainkkal, hangunkkal, hanem szívünk harmóniájával, és tetteinknek, cselekedeteinknek szépségével, előtted elfogadhatóságával. Urunk, kérünk, hogy áld meg az együttlétünket. Köszönjük, hogy közöttünk vagy, magasztalunk és dicsőítünk téged. Amen.
Itt olvassuk fel az apostolok cselekedetére írott könyvben az első rész 4. versétől a 11. versével befejezőleg. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára Szentlélekkel kereszteltettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle, Uram, nem ebben az időben állított fel újra királyságot Izraelnek? Így válaszolt, nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt, egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük látára felemeltetett, és felhő takart előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, ime két férfi állt meg mellettük, fehér ruhában, és ezt mondta, Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Amen. Szeretném még idézni Pál apostolnak a szavait, amit a Kolossai Bélekhez itt leveleiben írt, és búzít bennünket is a harmadik rész első versével. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Istennek jobbján ül. Ha valahol aktuális ez az igevers, akkor ma a mennybe menetel napján nagyon is aktuális ez a buzítás, hogy az odafelvalókat keressük, mert mi keresztények, hívő keresztények hajlamosak vagyunk sokszor, hogy ne az odafelvalókat keressük, hanem a földi dolgokkal törődjünk. Egyik alkalommal egy idős hívő testvér utolsó fázisában volt az életének, közel volt az elköltözéséhez, és egy fiatal hívő testvér, aki buzgó volt az Úrban, felkereste őt, és elbeszélgetett vele, és nagyon nehezen tudott beszélni az idős testvérünk, és az ifjú testvér elmondta az idős testvérnek, hogy olvassam fel a Bibliából a legdrágább verset. Az idős testvér bólintott, hogy olvast fel, és ahogy felolvasta János evangélium a 14. részéből, a második verset, az én atyámnak házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És az idős testvér végül nehezen megszólalt, azt mondta, hogy nem ez a legszebb igevers, olvasd tovább. És engedelmeskedett az ifjú testvérünk, és tovább olvast az igét, és harmadik versben, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. És mondta az idős testvérünk, ez a legdrágább. Drága az a hajlék is, amit készít az Úr Jézus számunkra, de a legdrágább az Úr Jézus. Az Úr Jézushoz menni, ővele lenni, az ővele való közösségben, és ezért is olvastam fel a Kolossi Bélekhez írt levelet, hogy törődjünk az odafelvalókkal. Ha az odafelvalókkal törődünk, akkor úgy megtapasztaljuk, hogy a világ nem egyik számunkra, mint az Úr Jézus Krisztusnak az üres sírja, mert mi a mennyekre törekszünk, a mennyei világba. Úgy megtapasztaltam többször is, és mai nap is láttam, hogy harcba kerül, hogy eljön Isten házába. Azért, mert sokszor a földi dolgokkal törődünk, mert lerögződünk a földi dolgokra, mert nem tudjuk keresni a mennyei dolgokat. Úgy megfogalmazódott bennem azt, hogy hogyan is törődhetünk, vagy hogyan láthatjuk meg, hogy mi a mennyei dolgokkal törődünk, és egy gondolat adatot, hogy ha bármit olvasok, bármilyen könyvet, vagy valamilyen magazint, vagy valamilyen műsort megtekintek, és annak a műsornak a megtekintése folyamán, vagy valaminek az olvasása folyamán, vagy bármilyen időt töltök, és az elveszi számomra, hogy már nem olyan értékes számomra az Úr Jézusnak üzenete, vagy nem kapok üzenetet az Úr Jézustól, akkor eltávolodok. Eltávolodok a mennyei dolgokról, és nagyon aktuális Pál apostolnak a buzítása, hogy az odafelvalókkal törődjünk, ne a földiekkel. Amikor foglalkoztam ezekkel az igékkel, úgy megragadott az Úr Jézus Krisztus életében, és úgy máskor is elmondtam, hogy az Úr Jézus Krisztus nem kér tőlünk semmilyen olyan dolgot, amit ő nem mutatott volna be. Ő törődött a mennyekkel, amikor elkezdte a földi életében a munkásságát, azzal a prédikációval kezdte nagyon röviddel, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa, mennyei volt. Úgy megragadott vasárnap az imaóra ige is, olyan drága volt, amikor felolvasnak a testvéreink, hogy 5000 embert az Úr Jézus megvendégelt, megelégített. Nem sok eledel volt, nem sok táplálékos. És nagyon megfogott az az igében is, hogy az Úr Jézus, amikor azt a keveset, azt a néhány kenyeret is halat megáldotta, úgy megragadott az igében, hogy feltekintett a mennybe, és lehet sokszor nekünk ez is a problémánk, hogy sokszor nem tudunk feltekinteni, nem tudunk felnézni az Úr Jézusra, nem tudunk feltekinteni mennyei dolgokra, hanem a földiekre, és elcsüggesz bennünket, és ellankasz bennünket. És úgy megfigyelhető, hogy a sátán többek között három dolgot nagyon támad. Isten személyiségét, Isten népét, és Isten lakhelyét, a mennyet. Azért, mert a sátán levetetett a földre, és tudja, hogy Isten mit készített az övéinek, és nagyon fel van bőszülve, és egy újságcikket olvastam, egy híradást, egy híres magazinban, az Egyesült Államokban, egy híres grafikus nagyon támadta Istennek országát, azért, mert fel van bőszülve a sátán, és egy szép grafikát írt a magazinban, egy embert ábrázolt, akinek angyalszárnyai voltak, glória volt a feje fölött, és fenn volt a felhőkben, nem tett semmit, és mellé írta azt, hogy nagyon unatkozom, mert nem hoztam magazint. Azért van ez, mert fel van bőszülve a sátán, és tudja, hogy milyen drága helyet készített, és sokszor gúnyolódik a világ a mennyel, sokszor nem tudja elhinni, hogy milyen helyet is készít Isten, ami számunkra, milyen az odafelvalók, és ezért nagyon támad a sátán bennünket. Csupán csak egy gondolata szeretnénk befejezni a szolgálatomat, hogy egy testvérünk fogalmazta meg, nem én fogalmaztam meg, és azt mondta egyik testvérünk, hogy célozd meg a mennyet, és ráadásul megkapod a földieket. Viszont ha megcélzod a földieket, egyiket sem fogod elérni. Hát ilyen a sátának a taktikája, rá akar vezetni bennünket, hogy ne a mennyiekkel törődjünk, hanem a földiekkel. Hát búzítom a kedves gyülekezetet, a kedves fiatalokat, minden jelenlevőt, hogy törődjünk Isten országával, a mennyiekkel. Amen.
Oh, yeah.
Mielőtt az énekkar szolgálna, egy történetet szeretnék elmondani. A tegnap éjjel hallgattam az Evangélium rádióban, miközben utazgattam. Úgy megfogott egy történet a szívembe, Isten tisztelet volt, szolgálat, és egy történetet elmondott a testvér, a szolgáló testvér, hogy már gyerekkorban is lehet keresni Isten. Egy kislányról szólt a történet, áva volt a kislány, nagyon nehéz körülmények közt volt a gyermekkora, és közel volt egyik alkalom egy imaházhoz, egy helyhez, ahol Isten igét hirdették, és elhatározta, mivel hallotta nagyon szép énekeket, ott az imaházból kihallatszott, hogy szeretne oda elmenni. De mivel olyan lelkébredés volt abban az évben, azokban az esztendőkben, hogy teli volt, minden hely foglalt volt, és a kislány megállt kint az ajtón kívül, és a lelkipásztor testvér, hogy meglátta, nagyon leleményesen nem volt hely, de mivel egy szolgált mondta, az én helyem úgyis üres, ül ide mellém a szószékre. És nagyon megfogta az a gyülekezetnek a meleg szeretete, majd elment egy másik alkalommal, és akkor is így történt. Akkor is a testvérünk maga mellé leültette, és ahogy szólt az ige, az Úr Jézushoz, hogy szívébe fogadta, mert kereste a mennyeieket, nem a földieket. És élő hitre jutott ez a kislány, abból a kevésből, ami neki volt, adakozott a gyülekezet számára. És az történt, mivel nehéz körülmények között élt, súlyosan megbetegedett, és az történt, hogy meghalt a kislány. És egy szertit találtak nála, a lelkipásztor testvérnek küldte, nagyon kevés volt az anyagi, aki de azt a keveset, azt az öt fillért, mint az özvegyasszony, öt fillérje volt, és egy szetlit írt a prédikátor testvérnek, a lelkipásztor testvérnek, hogy ezt az öt fillért arra célra adom, hogy egy árvaházat építsenek az árva gyerekeknek, és nagyon megfogta a testvérnek a szívét, hogy milyen magvetést hintett ez a kislány, szinte abból a szegénységéből, de ő gazdag lett ez a kislány, és összehívt a gyülekezetnek az előjáróságát, és elmondta, hogy ezt a magvetést nem kell annyiba hagyni, hanem a városunkban egy árvázat kell építeni. És a lelki pásztor testvér hittel elment keresni helyet az árvaháznak, egy nagy tágas helyet talált a városban, eladó volt, egy nagy kastély, de nem volt pénz a gyülekezetnek. És sokan elmentek a városból, meg akarták venni ezt a helyet, de a gazda nem adta el senkinek. És elment ez a lelki pásztor testvér, és elmondta ennek a gazdának, hogy szeretné megvenni ezt a helyet. De senki, mondta a gazda, senki nem tudta megadni az árát. És elmondta a lelki pásztor testvér, hogy öt fillért adok ezért a helyért. Először a gazda kinevette, és azt mondta, hogy hát hogy gondolod, én öt fillérért odaadjam ezt a helyet. És elmondta a lelki pásztor a kislánynak a történetét is, hogy mit hagyott az ő szegénységéből, és ez a gazda elhatározta, hogy öt fillérért odaadja ezt a csodálatos kastélyt, avval a nagy telekkel árvaháznak. Testvérek, érdemes az odafelvalókkal törődni. Lehet olyan lelkületünk, hogy lehet, hogy nem vagyunk gazdagok, de a szegénységünkből, mivel a mennyekre törekszünk, lehetünk gazdagok most.
Oh. egy alkalommal beszélgettünk erről a történetről, ami fel volt olvasva, és felvetődött köztünk a kérdés, hogy vajon honnan került oda az a két fehér ruhás ember. Egyszer csak megszólal közülünk valaki, azt mondja, én tudom. Azt mondja, hát itt maradt az Úr Jézus kíséretéből, hiszen angyalok jöttek érte, és angyalok vitték fel. A Bibliában így konkrétan ez nincs megírva, viszont aki mondta, azt mondta, hát az Úr Jézus születésénél is egész angyalsereg kísérte, és láthatóvá vált egy, aztán mind. Ez is az a kíséretből itt maradt. Örventem ennek a gondolatnak, mert mondom, külön majd a Bibliában nincs megmagyarázva, de végül is Lázárt is angyalok kísérték, és angyalok vitték fel. És aztán azon is elgondolkoztam, hogy az a tanítványsereg már nem olyan állapotban volt, mikor az Úr Jézus elment, mint amikor a Gecsemánéban vagy a keresztnél voltak, hanem reményteljesen. Már nem sírtak, hanem már reménnyel voltak a szívükben, mert az Úr Jézus elment, de ígéretet hagyott, és ebben örvendeztek. Tehát az Úr Jézus elment, és hagyott maga után valamit, ígéretet, amit be is teljesített nem csak pünköstkor, hanem azóta mindig. Aki elhiszi, annak működik is az. Találtam egy verset, fényt hagyni magunk után. Az élet örök búcsúzás. Ó, bár csak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a Messiás. Belé szeretni a szívekbe, apostolokba, mártírokba, hogy átadják a századoknak, a századok az ezredeknek. Fényt hagyni, mint a Messiás. Vagy legalább, mint az anyák, kik egyre jobban megragyognak, minél sötétebb lesz az éj, s minél jobban porlanak a bánatbarna hant alatt. Fényt hagyni, mint a jó anyák. Vagy legalább, mint a nyár, amely almába és dióba szereti édes álmait, és édességével világít a hosszú-hosszú tél alatt. Fényt hagyni, mint a drága nyár. Vagy legalábbis, mint a nap, melyet, bár elnyert az alkonyat, de a legbúsabb éjben is világít még a gyöngyvirágban, a liliomban, a mécsvirágban. Az életünk olyan tünemény. Ó, szent fényt hagyni volna jó. Az élet örök búcsúzás, de bárcsak tudnánk távozáskor fényt hagyni, mint a Messiás. Amen.
Az Egri Béla testvér elmélkedése, amit leírt, attól kezdi az elmélkedést, hogy sokan országot cseréltek, hát ezekben az időkben, a jobb létért, a jobb megélhetésért, és abban reménykedve, hogy ott jobb lesz, de és sok változáson mentek át azok, akik elhagyták a hazájukat, és más országba mentek. És akkor úgy folytatja, hogy az Úr Jézus is országot cserélt. Elhagyta mennyországot, és lejött közzénk erre a mi földünkre, azért, hogy bemutassa nekünk, hogy kell élni, hogy kell járni, hogy kell az Atya akaratát teljesíteni, és hogy elvégezze a megváltás munkáját. És utána folytatta, hogy milyen jó lesz akkor, amikor elérkezik a mi életünkbe is ez az országcsere. Amikor az Úr jónak látja, és elvisz bennünket abba az igazi országba, amit ő készített el a mi számunkra. Mert úgy ment el, azt mondja az ige, hogy megyek, hogy helyet készítsek, ahol én vagyok, oda viszlek titeket. És úgy megmelegítette a szívemet, és azt mondtam, Uram, valóban, de jó is lesz, nagyon is várom már ezt az ország cserét, ahol már nem lesz se fájdalom, se bánat, se nyomorúság, nem lesz semmi, hanem lesz veled örök öröm, és még azt mondja az ige, hogy ott úgy lesz, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és emberi elme meg sem, fel sem foghat, olyan lesz az az ország. És úgy azt kértem az Úrtól, hogy segítsen elkészülni erre az országra, hogy lehessek ennek az országnak olyan honpolgára, aki tudjam dicsőíteni már itt a földön, amíg még tart, és amikor elvisz az ő országában, abba a szép országba, akkor ott is tudjam dicsőíteni. Amen.
Hallottátok, van egy kórház, lesz otthonunk, hallottátok, van egy hely, odafel, ott mosoly lesz arcukon, koronát kapunk, ott őket ünnepel napunk, fejbe fent lesz otthonunk, csillagékbe leragyogunk, nincs már messze.
Vezető felolvasásban hallottuk, testvéreim, a jól ismert igét, hogy az Úr Jézus Krisztus, miután befejezte földi szolgálatát, feltámadt a halálból, a tanítványaival kiment egy helyre, egy hegyre, és megáldotta őket, és amint áldotta őket, felemeltetett a földről, és felvitetett a mennybe. A Biblia új szövetség többi részéből tudjuk, hogy ez nem egy eltűnés volt, hanem valóban a mennybe való felemeltetése volt az Úr Jézus Krisztusnak, mert bizonyságot tesz róla az ige, hogy ő, amint felemeltetett, az Atya trónjára ült. Feljutott a mennyországba. Visszament oda, ahonnan jött. Elgondolkoztam ezen a kérdésen, testvéreim, és úgy gondolom, hogy ezen a földön soha nem fogjuk megérteni mindaz, ami Istennel történt, amíg megváltotta az embereket. Mert az Úr Jézus Krisztus lejött, az ige testé lett ezen a földön, hogy megváltsa az embereket, de mikor felemeltetett, egy olyan Jézus emeltetett fel, aki az emberiség képviselője. Aki ha megdicsőült testben ugyan, jelent meg a tanítványainak, ezzel a megdicsőült testtel emeltetett fel a mennybe, és ült a mennyei Atya trónjára, és azt mondja erre az ige, hogy egyetlen közben járunk van Isten és ember között, az ember Jézus Krisztus. Milyen misztérium, milyen titok, hogy Isten magába vette az emberiséget. És most már, ha a Szent Háromságra gondolunk, az Atya, a Fiú és a Szent Lélekre, akkor valahogy Istenben ott van az ember, akit Isten megváltott, és magához ölelt szeretetbe. 40 nap után tehát az Úr Jézus felment a mennyben, és ez a tény a legelső tanítványok ige hirdetésébe is bekerült, mint egy fontos motivum. Amellett, hogy Jézus Krisztus meghalt, amellett, hogy az a názáreti Jézus, akiről mi beszélünk, ez a mesiás, akit Isten küldött a világ üdvözítőjéül, és hogy ez a mesiás jó lehet meghalt, de feltámasztotta Isten, de nem csak feltámasztotta, megjelent nekünk, mi ennek tanúi vagyunk, bizonyságai vagyunk, és láttuk, hogy hogyan emelteted fel, viteted fel tőlünk az Atya jobbjára. Testvéreim, az, hogy az Úr Jézus Krisztus a mennyországba emeltetett fel, számunkra egy nagy örömüzenet. A tanítványoknak először ez nem volt olyan örömüzenet, mert szomorkodtak. Amikor először meghallották Jézustól, hogy el fog menni, akkor elszomorodtak. És azt mondja az Úr Jézus nekik, miért szomorkodtak? Hát jobb nektek, hogy én elmenjek, mint hogy itt maradjak. El se tudták képzelni a tanítványok. Hogy lehet az, hogy jobb nekünk, hogy ő elmenjen, akit szeretünk, akiben bíztunk, akiért ott hagytunk mindent, és követtük őt, és meghalt, akkor nagyon féltünk, és szétszóródtunk, alig gyűlünk össze, és alig melegíti fel a szívünket, és alig rakja helyre az elménkbe a dolgokat Jézus feltámadása után, és most elmegy. Hogy? Jó nekünk ez. De az Úr Jézus tudja, és mi is tudjuk, mert már visszatekintve szemléljük ezeket az eseményeket, és tudjuk, hogy ez így kellett történje. Jézus Krisztus felemeltetett a mennybe. És erről a Jézus Krisztusról, erről a felemeltetett Jézus Krisztusról szól az evangélium. Figyeljük csak meg, hogyan prédikált Péter, miután a Szentlélek eljött és felelősségre vonták a főpapok és az írástudók azért, mert Jézus Krisztusról beszélte. A Cselekedetek könyve 3. fejezet 19. versétől olvasom az igét. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek. Hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit mesiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt, szent profétái szája által. Maga Mózes mondta, profétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, a ti istenetek, olyat, mint én, őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. A próféták is, Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz. És a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a gonosz útjáról. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Testvéreim, erre a felemeltetett Krisztusra tekintsünk először úgy, mint aki az egekben van. Az Úr Jézus Krisztus nem csak úgy eltűnt a tanítványai elől, hanem felemeltetett a mennybe. Feltámadása után 40 napig időnként megjelent nekik, és tanította őket. És minden egyes megjelenése által valamire tanította az Úr Jézus Krisztus a tanítványokat. hogy megértsék azt, hogy mit jelent az ő követőinek lenni. Megértsék azt, hogy milyen emberekkel legyenek. Megértsék azt, hogy milyen feladat vár rájuk, amikor eljön a Szentlélek, és kapnak erőt felülről, hogy az ő tanúi legyenek Jeruzsálemtől kezdve a föld végső határáig. De ennek az átmeneti időszaknak egyszer vége kellett legyen. És a tanítványokra nagyon jó hatással volt az, hogy nem úgy történt, hogy egyszer csak Jézus többet nem jelent meg. Mert ez kétségeket hagyott volna a szívekben. Még így is voltak kétségeik. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy ezen az utolsó napon, amikor Jézus utoljára találkozott a tanítványokkal, leborultak előtte a tanítványok, de egyesek, mit csináltak? Kételkedtek. De az, amikor látták a tanítványok, hogy Jézus megáldja őket, és felemeltetik, és megjelennek az angyalok, és azt mondják, hogy mit néztek felfele, vége ennek az időszaknak, ami a feltámadás és pünkösd között van, megtanultátok, amit meg kellett tanulni, megértettétek azt, amit meg akart veletek értetni az Úr Jézus Krisztus, most pedig vegyétek figyelembe. Ahogy láttátok őt felemeltetni, ugyanúgy fog visszajönni erre a földre. Testvéreim, az Úr Jézus Krisztus a dicsőségben van, a mennyben. Amikor olvassuk a jelenések könyvét, akkor látjuk, hogy milyen dicséret övezi őt körül. A dicsőség ebben az értelemben nem csak azt jelenti, hogy fényesség, hogy isteni létforma, és az, amit mi úgy értelmezünk, hogy mennyország, nem csak úgy értjük azt, hogy ő a dicsőségben van, hanem úgy, hogy ő dicsőséget kap. Őt dicsőítik a mennyei lények. És őt dicsőítik azok, akik majd oda kerülnek az emberek közül is. Mert elvégezte a megváltásnak a munkája. Ha az Úr Jézus Krisztus nem lett volna igazából a mi megváltó, akkor őt a mennyei lények nem dicsőséggel fogadták volna. Akkor a mennyben nem a bárány és a Mózes énekét énekelték volna. És nem hangzana fel az ének, hogy hála és dicsőség, és tisztesség, és erő, és hatalom a bárányé, mert megváltott minket. De a báránynak, az Úr Jézus Krisztusnak ebben a dicsőségben van része, mert elvégezte a munkát, azt, amit az Atya rábízott, a mi megváltásunkat, az enyémet, és mindnyájunké. Örüljünk ennek, testvéreim, hogy ilyen megváltunk van. Ha mennyekben is van, nem hagy magunkra bennünket, mert elküldte az ő szent lelkét. És azért, hogy ő ott van, ami szívünkre óriási vonzást gyakorol, mert tudjuk, hogy a mi hazánk is ott van, ahol az Úr Jézus Krisztus van. A dicsőségben. Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Hallottuk a délelőtt is idézve ezt az igét. Az énekkar is énekelt ma délután arról, hogy az a hon, ahova megyünk, a Jézusnak az országa, de a mi országunk is, a mi mennyei atyánknak az országa, és mi az odafelvalókkal törődünk, és odavágyunk abba a dicsőségbe, ahova az Úr Jézus Krisztus kerül. Az, hogy az Úr Jézus Krisztus felemeltetett a mennybe, az egek fogadják be őt, ez számunkra egy óriási biztosítéka annak, hogy az ő tanítása helyes, hogy az ő személye igazolva van, és hogy az ő munkája el van fogadva és igazolva van. Hogy mindaz, amit hiszünk Jézus Krisztusról, az igaz. Ő az Isten fia. Ő maga az Isten. Hogy az Isten jött el, hogy megváltson bennünket, mert mi nem tudtuk magunkat megváltani. Az ember nem tudta magát megjavítani. Nem tudta Isten előtt elfogadhatóvá tenni magát. De jött valaki. És ez a valaki ember volt ugyan, de nem csak ember volt, hanem Isten is volt. És ez az emberi logikába sehogy se fér be. És annyi támadás érte ezt a tanítást, és ezt a hitvallást, a történelem folyamán, és még most is éri. De hogy Jézus Krisztus felemeltetett a mennyekben, ezáltal igazolva van az, hogy valóban így van. Hogy a mi szívünk, amikor ebbe a hitbe kapaszkodik meg, akkor szilárd talajon áll. Hogy nekünk nem akárkink van a mennyekben, és nálánál egyébben nem gyönyörködünk, vagy más valakiben nem gyönyörködünk ezen a földön, hanem reá tekintünk. Mert tudjuk, hogy ő kicsoda. És az ő tanításai is. Az ő tanításai igazak. És az ő tanításai olyanok, amire rá lehet építeni az életünket. Mennyi emberi tanítás van? Ezek közül nagyon sok vonzónak tűnik, még közelebbi vizsgálatra is. Hisz az emberek gondolkoznak, és keresik az élet értelmét, keresik a bölcsességet, és sok civilizáció, sok megvilágosodott elme került közel az igazsághoz, de senkinek nincs olyan tanítása, amire rá lehet építeni egy életet. Az Úr Jézus maga azt mondta, az én tanításom olyan, mint egy szikla, amire rá lehet építeni a házat. Mert jön a vihar, zajlik az élet, és jönnek a nehézségek, és beleütköznek ebbe a házba, és az a ház, amelyik erre a sziklára van építve, az megmarad. Fogja érezni a szélnek az erejét, a hullámverést, vagy a földrengést, vagy akármilyen próbát, de meg fog maradni. Testvérem, ha Krisztus igéjére és az ő személyére építetted az életedet, akkor nagyon jól tetted. Mert a felemeltetett Úr Jézus Krisztus a bizonyíték arra, hogy ezt érdemes megtenni, és ez egy helyes és ez egy jó lépés volt. Csak arra vigyázz, hogy az egész életed rajta legyen. Hogy a munkád erre az alapra épüljön, az élet törekvéseid. Mert eljön egyszer egy nap, amikor meg lesz próbálva minden, amikor tűzben jelenik meg ez a nap, ahogy mondja Péter, és mindaz, ami nem ezen a sziklán van, az meg fog égni. És akkor látszik meg, hogy ki mennyivel marad. A felemeltetett Jézus Krisztus bizonyítja azt számunkra, testvéreim, hogy ő az Úr, mert az Atya trónján ül. Ő a mennyországba nem úgy ment be, mint ahogy mi megyünk majd be a mennyországba. Ő hazament, és úgy ment haza, mint király. Már az ő feltámadása által Isten hatalmas fiának bizonyult. De mikor megérkezett a mennybe, akkor őt úgy fogadták, mint ahogy senki más nem fogadnak még a mennybe. Az Atya azt mondja, jöjj, és ülj le ide mellé. Ülj le ide az én trónomra, mert most még következik valami. A munka kész van, minden, ami rajtunk áll, megvan téve. Most, amit megvalósítottunk, amit elértünk, azt az emberek életébe fogjuk beültetni. Az emberek életébe fogjuk megvalósítani. És ülj itt az én trónomon, addig még az összes ellenségeidet a lábaid alá nem fogom vetni. Az Úr Jézus Krisztus Úr. Ez volt az első hitvallása a keresztényeknek. Mert tudták, a tanítványok meg voltak győződve, hogy nem álmot látnak és nem halucinálnak, akkor, amikor Jézus Krisztus látták felmenni a mennybe. És amikor hallották az angyaloknak a hangját, amikor megbizonyosodott előttük azt, hogy kicsoda ő, hogy ő hatalmas volt beszédben és cselekedetben egyaránt. És még erre rájött az, hogy látták őt feltámadottan. És hogy megjelent nekik, és bebizonyította, hogy ő él. Nem egy hologramma, nem egy illúzió. Mert megfogta a kezüket, és meg lehetett érinteni, és evett velük, és beszélgetett velük, és reagált velük, dialógusba lépett velük. És egyszer csak felvitetett a mennybe, felemeltetett. És ezért meg voltak győződve arról, hogy Jézus Krisztus Úr. És ezért készek voltak meghalni. és a 12 apostol közül talán egy kivételével, de lehet, hogy mind a 12 mártírhalált szenvedett. De nem csak ők, hanem mások is. Az első évszázadokban nagyon sok mártírvér folyt ki. Azért, mert azt mondták a keresztények, hogy Jézus az Úr. Nem a császár az Úr. Hogy szerette volna kicsikarni a római császár belőlük ezt a hitvallást, hogy a császár az Úr, a császár az Isten. Ez volt a birodalom politikája, hogy összetartsák a különböző kultúrával rendelkező népeket. Ez a hitvallás. Hogy a császár az Úr. És ezért meghagyták a népeknek, nagyon sok önrendelkezést adtak a rómaiak. Még többet is adhattak volna. De meghagyták az ő tevékenységeik, köröket, a kultúrájukat nem nagyon bántották. Csak annyit vártak el tőlük, hogy azt mondják, hogy a császár az Úr. És a keresztények azt mondták, ezt nem mondhatja. Úgy, ahogy a császár érti, mi azt úgy nem érthetjük. Mert van nekünk egy Urunk, van nekünk egy Jézus Krisztusunk, ő az Úr. Testvéreim, legyen most egy következtetés, egy alkalmazás ezekhez az igazságokhoz. És ez egy kérdés formájában lesz feltéve. Ehhez a Jézus Krisztushoz tartozol? El tudod mondani, hogy az, aki a mennybe van felemeltetve, az a tied, vagy te is hozzá tartozol? Hogy a te megváltód is, a te urad is? Hogy az, akit te szeretsz, ott van a dicsőségbe, és van reménységed a mennyországgal kapcsolatban, mert oda mész hozzá, és nagyon jó lesz, elmegyünk, hogy vele együtt legyünk, és vele együtt lakjunk. Mert tudod, hogy kit van a mennyekben. A Péter igehirdetésében jó lehet csak egy szóval említi Péter ezt az igazságot, másfele nyíltabban ki van fejtve ez az igazság. Az is látszik, hogy Jézus Krisztus, ha a mennybe van, és a menny befogadta őt, de vissza fog jönni. Mert őt csak addig fogadta be a menny, ameddig a mindenség újjáteremtése meg fog történni. És ez mit jelent? Az, hogy ő nem lesz mindig a mennybe. Valami kozmikus fog történni, hogy mikor nem tudjuk, az Úr Jézus Krisztus tanított erről, hogy ő vissza fog jönni. Először visszajött a Szentlélek személyébe. De majd vissza fog jönni úgy, hogy minden szem meg fogja őt látni. És vele jönnek a szentjei, és vele jönnek az angyalok, és az angyalok összegyűjtik az embereket. És meg kell álljon mindenki az Úr Jézus Krisztus elő. Ő vissza fog jönni. Meglátja őt minden szem, még azok is, akik átalszegezték őt. Amikor a Szentlélek személyében jön vissza, pünköstkor az Úr Jézus Krisztus, akkor nem látta meg minden szem. Csak azok látták meg, akik hittek. Akiknek megnyitotta az Úr a szemét, akiknek adatott az a kegyelem, hogy felismerjék Jézus Krisztust, mint megfeszítetett. És úgy lett leírva előttük, mintha előttük feszítetett volna meg. Ez történt ott Jeruzsálembe Péter első prédikációjakor, mert az emberek úgy érezték, mintha valami lándzsa döfte volna át a szívüket, mikor Péter azt mondta, hogy ti a ti gonosz kezeitekkel szegeztétek őt a fára. Mit cselekedjünk most már, testvéreim? Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan, és veszitek ti is a Szentlélek ajándékát. És ugyanez folytatódott tovább. Pál apostol azt írja a Galatáknak, hogy testvéreim, kicsoda ígézett meg titeket, hogy az evangéliumtól elhajoljatok. Hát úgy volt leírva előttetek Krisztus, mintha ott feszítetett volna meg előttetek. És ti elhagytátok ezt az evangéliumot. A hívők látták, értették. De a világ nem. A világ nem fogadta be. Nem fogadta be a Szent Lelket, ma se fogadja be, mert nem ismerik Jézust. De mikor eljön másodjára, akkor mindenki meg fogja őt ismerni, mindenki fogja őt látni. És eljön azért elsősorban, hogy hogy az övéit elvigye magához. Milyen vigasztalás van ebben, testvéreim? Valami személyes, valami egészen meleg, valami intim, valami nagyon bensőséges van, hogy eljön értünk Jézus Krisztus. Egyen-egyenként összegyűjti az övéit. Ő tud rólunk, ismer bennünket, tudja, hogy kik vagyunk, tudja, hogy milyen helyzetben vagyunk, és egyszer csak az, aki ott ül az Atya trónján, akinek rálátása van az egész mindenségre, az lát minket, és azt mondja, megyek értük, megyek az én menyasszonyomért, azokért, akiket szeretek, és akik engem is szeretnek, megyek értük, hogy itt legyenek velem, azt akarom, hogy itt legyenek velem. Milyen vigasztalás ez? Testvéreim, sok híres ember volt ebben a világban, még ma is visszaemlékezünk egy néhányra, különböző generációkon keresztül, történelem feljegyzi a neveiket, de nagyon sok emberről nem is tudjuk már, hogy létezett. Minden generációban voltak nagyok, és ezek közül a nagyok közül minden generációból csak egy néhánynak a neve maradt fenn. A tudósok előtt, a közönséges ember lehet nem is tudja, hogy kik voltak a császárok, kik voltak a királyok, kik voltak a nagy tudósok, kik voltak a nagy államférfiak, mit tudjuk már néhány ezer év elteltével, ki milyen kiskirály volt ebbe a világban. A hívők közül kevesen voltak olyanok, akik híresek. Nézzétek csak meg elhivatásotokat, mondja Pál apostol. A korintusiaknak. Nem sokan vannak közöttetek, emberileg nagyok és bölcsek. Hát néhány van. Van néhány olyan keresztény, akire emlékszik a világ, akinek a nevét tudják. De a nagy többségnek a nevét nem ismeri. Mert maga a kereszténység olyan lényegű, hogy nem törünk felfele, nem törünk társadalmi pozícióra, nem akarunk nevet magunknak. Krisztus népe egy láthatatlan nép, egy megalázkodott nép, egy olyan nép, aki Jézus Krisztust követi, aki ahelyett, hogy királyságot szerezne magának, inkább elbújik, mikor az emberek királya akarják tenni, hanem felveszi a keresztjét, és meghal a bűnös emberekért, és megalázkodik, és meghajol, és megmossa a tanítványoknak a lábait. Na a keresztények ilyen emberek, ilyen nép az Úr Jézus Krisztusnak a népe. Sokszor megtaposott, sokszor mellőzött, sokszor üldözött, sokszor lenézett nép. De majd, mikor jön Jézus Krisztus, akkor hozzánk jön. És elmegy a nagyok mellett, a tudósok és a gazdagok mellett, és a híresek mellett. És lehet, hogy ők azt gondolják, hogy értük jön, és elmegy mellettük, és oda jön hozzánk, akiket nem ismert senki, akiket kinevettek, akiket gúnyoltak azért az életmódért, amit felvállaltunk Jézus Krisztusért, és jön és átölel bennünket, és azt mondja, drágám, gyere haza. Eljöttem érte. És ha egyszerre Jézus Krisztus magához öleli az övéit, egyszerre mindet, az egyen-egyenként nekünk úgy fog tenni, mintha csak mi lennénk az ő karjában. Annyira személyes, annyira bensőséges. Ő el fog jönni egyszer. Nem lesz mindig a mennyben. De azért is eljön, testvéreim, hogy ítéletet tartson ezen a világon. Ezt is megígérte. Világossá tette, hogy egyszer a gonosz meg lesz büntetve. Az igéből tudjuk azt, hogy egyszer a gonosz ott lesz az Úr lábai előtt, és vége lesz, és ráderül a fény, hogy milyen a gonosznak a természete. Mert bujkál a gonosz, és jónak adja ki magát, és a világosság angyalának adja ki magát, de egyszer le lesz leplezve. A rettenetessége, a borzasztósága, a sötétsége és a gonoszsága a gonosznak le lesz leplezve. És jön az ítélet. És ezelőtt az ítélet alól nem lehet menekülni. minden gondolat, minden érzés elő fog kerülni. Kivéve azok, amikre nem lett bocsánat a bárány vére által. Ami nem lett a világosságra hozva. Az ítéletkor azok a dolgok jönnek világosságra. Amit elrejtettek. Amit a titkos kamrákba suktak. Amik az archívumok mélyén fekvő dokumentumokba vannak eltemetve. Egyszer minden előjön. És ezt mi nagyon jól megértjük, hívők. Mert amikor meglátogat bennünket az Úr lelke, és ad kegyelmet, hogy megértsük és meglássuk magunkat az ige tükrébe, akkor olyan dolgokért is bűnösnek érezzük magunkat, amiket az egész világ dicsér és senki sem ítéli meg. De mikor Isten mérlegére kerül az életünk, akkor azt mondjuk, egyedül telered védkezte, Uram. És milyen jó, hogy ezt mi átéljük most. De majd eljön az idő, amikor mindenkinek ez lesz az élménye. De akkor már nem lesz rá bocsánat. Akkor már a bűnbánati könnyeket nem fogja letörölni senki. Akkor már az lesz mondva, hogy te ide állsz és kész. Innen már nem lehet a másik csoportba menni. Most még lehet. Egyik csoportból át lehet menni a másikba. De majd akkor nem lehet. Az ember szíve mélyén tudja, hogy ennek meg kell történnie. Az ember érzi, hogy kell legyen abban a világban igazság. És innen van az embernek az igazságérzete, az a sértődése, hogyha valami rosszat tesznek ellene. Az érzékenysége az embernek már elkopott, hogy ha ő tesz másokkal rosszat, hogy az nagyon fájjon neki. De az nem kopott el, hogyha vele tesznek rosszat, akkor az ne fájjon neki. És ez igazolja azt, hogy a lelkiismeretünk, a lelki felépítésünk igazolja, a felháborodásunk az igazságtalansággal szembe igazolja, hogy egyszer kell legyen egy nagy számadás. És aztán vannak illusztrisabb elmék, akik elgondolkoznak a fölött, hogy is működik a dolog, és kimondják a filozófusok, hogy kell legyen egy ítélet. Akik csak emberileg gondolkoznak. Akik csak emberi szempontból nézik a földi életet. Ahhoz, hogy egyáltalán legyen jó és rossz fogalmunk, és ha ez nem lenne, akkor pokol lenne az emberiség, hogy legyen jó és rossz fogalmunk, ez az emberi ész szerint oda vezet, hogy kell legyen az embernek egy lelke, kell legyen örökkévalóság, és kell legyen egy ítélet. Ide el lehet jutni Biblia nélkül is. És el is jutottak az ember. Én azt szeretném, testvéreim, hogy senkit ne érjen meglepetésszerűleg ez a nap. Ne dugja senki közülünk a fejét a homokba. Ne odázza senki az életének a rendezését. Hanem mi, akik kezünkbe tartjuk az evangéliumot, és tudjuk, hogy van szabadulásra lehetőség, hogy van megbocsátás, hogy van helyreállás. Miért engednénk azt, hogy a mi életünkben ne történjen ez meg? Miért cipeljünk bűnöket, és miért álljunk ott az Úr ítélőszéke előtt lehajtott és szégyenkező fejjel? Hát micsoda csőd lenne az, ha ezt valaki átélné. Ezért mindenkit hívunk a megtérésre. És ugyancsak feltesszük a kérdést, hogy biztos vagy abban, hogy az övé vagy? Biztos vagy? Biztos vagy abban, hogy akarata szerint élsz? Vagy még mindig fogva tart a világ és a bűnei? Biztos vagy ebben? Ha nem tudsz igennel felelni ezekre a kérdésekre ma, amikor a felemeltetett Krisztusra gondolunk, rendezd az életed. A felemeltetett Krisztus, testvéreim, a felolvasott ige szerint újjá teremti a mindenséget. És ez a nagyszerű dolog ebben az igében, ez is nagyszerű dolog, hogy Jézus Krisztus ott ül az Atya trónján, és mint megváltó, mint által szegzett kezű megváltó, akinek még a ruháján is ott van a vérfolt, a mennyből cselekszik a földre. A Szentlélek által munkálkodik, és valami titokzatos dolgot visz véghez. Péter csak annyit mond, hogy újjá teremti a mindenséget a mi fordításunkban. A helyes kifejezés az lenne, hogy helyre állít mindent. Mert valami elrontotta ezt a világot. És ezt tudjuk, hogy a bűn volt. Isten helyre állítja azt, amit a bűn elrontott, és ezen munkálkodik. És ez történik, testvéreim. Milyennek látjuk mi most a világot? Főj! Sok gonosz van ebben a világban. Az emberek nagy része nem hisz Istenbe, vagy nem hisz igazán Istenbe. Az emberek nagy része vétkezik. Az emberek nagy része az anyagiak rabságába van. Más része a gyűlöletnek a rabságába van. Más része a különböző önző büszkeségek kötelékébe van, és ebből kifolyólag annyi sok rossz történik ebben a világban. Olyan ez a világ, mint egy szappanbuborék. Nő, növekszik, fejlődik, csillog a napfénybe, és egyszer csak puk, elpattad. És marad a semmi. Üres, tartalom nélküli. Olyan civilizációt építünk, amiben nincs szeretet, amiben nincs egymás megbecsülés, amiben nincsenek igazi értékek. A pénz, az anyagiak, amik a legkevesebbet érnek. És ezért képesek vagyunk egymástól elszakadni. Ezért megengedtük magunknak, hogy eltávolodjunk egymástól, hogy gyűlölet legyen a szívünkbe, vagy elhidegüljünk egymástól. Ezért felbomlottak az emberi kapcsolatok, amelyek a legdrágábbak ebben a világban. Milyen gonosz ez a világ. És nem csak gonosz, tudatlan és sötét van ebben a világban, és tévelyeg ez a világ, és szenved ez a világ, és nyög ez a világ a természettel és az emberekkel együtt. El tudod képzelni azt, hogy most Isten azon dolgozik, hogy ez a világ újjáteremtődjön? És el tudod képzelni, hogy Isten már jó előre van haladva ebbe a munkájába. Ehhez kell a hit. Ehhez kell látni azt amit a közönséges ember nem lát. És sokszor még a hívő ember sem lát, és tele van félelemmel, és tele van szorongással, és kisebbségi érzettel. Amikor látja, hogy milyen gonoszok az emberek, és hogy milyen jól megy annak, aki gonosz, és aki nem törődik Istennel. De ez az újjáteremtés, ez megy előre, és előrehaladott fázisban van. Bármilyen is ez a világ, Isten nem mondott le róla. Ez a világ az Isten világa. A sátán hazudik akkor, amikor azt mondja, hogy ez nekem adatott. Ez a világ az Istené. És Isten helyrehozza ezt a világot. Isten ebben a világban úr. Csak van valami, ami miatt még nem tör be ebbe a világba. Valami még visszatartja. Mert valami még nincs készen. De ez nem azt jelenti, hogy ő lemondott az ő úr voltáról. Az Úré a föld és annak teljessége. Az Úr Jézus Krisztusról azt olvassuk, hogy az ő saját világába jött. És azt olvassuk, amit idéztem az előbb is a 110. Zsoltárba. Így szól az Úr az én Uramhoz, ülj jobb kezem felül, míg ellenségeidet, lábad zsámajává teszem. Ez történik most ebben a világban. Milyen lesz a mindenség? Van erre emberi szó, hogy leírja? A Biblia is csak képekben beszél arról, ami lesz. Eltűnik a halál, nem lesz többé betegség, nem lesz többé fájdalom, nem lesznek könnyek, de lesz mosoly és lesz nevetés, Isten közvetlen jelenlétében élünk. Az, ami a bűn miatt bekövetkezett, hogy az Isten világa és az ember világa között egy láthatatlan szellemi fal van, és akkor azt mondjuk, hogy van fizikum és van lelki világ. Valahogy ez a világ, ez a két világ egyesül, mert azt mondja az Úr Jézus igéje, hogy íme Isten sátora az emberekkel van. Az Új Jeruzsálem a mennyből száll alá, és itt van az emberekkel Isten. Teljes boldogságban élünk. Dicsőséges testtel. A természet meggyógyul. Ahogy az ember teste dicsőséges lesz, úgy a természet is megdicsőül. És folytathatnánk ezt a leírást. Meg se értjük talán. Vissza arra az eredeti állapotra. És éden lesz az egész világ. Ezen dolgozik az Isten. De hogyan teremti újjá ezt a világot? Hogyan teremti újjá mindenséget? Ebben a világban van egy kis bolygó, ami kis földünk, ahol a legtöbb munkája van Istennek. És ez az emberek miatt van. Isten az ő újjáteremtő, mindent újjáteremtő munkáját az egyéni emberek szívébe kezdi. Mégpedig azzal, hogy bűnbocsánatot akar adni hitáltal. Itt kezdünk. Az egyéni újjászületések által. Az emberek megváltoztatása által. Azért jött az Úr Jézus Krisztus, hogy Istennek meglegyen ez a joga, úgymond idézőjelve, hogy semmi ne vádolhass, sőt a saját maga által megszabott törvény se vádolhassa Istent, hogy megbocsát az embernek. Ezért jött Jézus, hogy meghaljon az emberekért. Hogy az a bűnös, akinek fáj az, hogy vétkezett, aki meg akar változni, hogy felkiáltson, és azt mondja, hogy Istenem, bocsáss meg. És hogy erre az egyszerű felkiáltásra Isten azt mondhassa, hogy megbocsátok. Hogy igaza legyen az Istennek. Isten igaz maradjon akkor, amikor megbocsát a bűnösnek. Ezért halt meg az Úr Jézus Krisztus. És itt kezdi Isten az ő újjáteremtő munkája. Aztán azzal folytatja, hogy nem csak megbocsát nekünk, hanem a bűn erejétől való szabadulást megadja a Szentlélek által. Úgy sajnáljuk, testvéreim, azt, hogy vannak sokan a hívők közül, akik csak eddig jutottak. A hívő élet nekik ennyi csak, hogy megbocsátást kapjanak attól, amit elkövettek. Újra elkövetik, és akkor újra megbocsátásért kiáltanak. Újra elkövetik, megint megbocsátásért kiáltanak. De az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy mi szabadok legyünk. Mert akiket Isten fia szabadít meg, azok valósággal szabadok. És a bűn erejétől meg tud minket az Úr szabadítani. Azért, mert nem csak egy gondolatot ad nekünk, hogy nekünk megbocsátotta az Úr a bűneinket, mert Jézus meghalt a kereszten, hanem mert befogadjuk Jézust a szívünkbe, oda jön hozzánk, és az ő erejével és hatalmával meg tud védni. Ha engedjük, hogy az ő igéje áthassa mi lelkünket, átformálja mi gondolkozásunkat, akkor meg tudunk állni, és nem fogunk vétkezni. Nem lesz törvényszerűség a vétkezés. Hát megbotlunk és tévedünk. De van rá bocsánat, de nem lesz törvényszerűség a bűn az életünkben. Így munkálkodik Isten a mindenség újjáteremtésé. Aztán folytatja azzal, hogy életmódunkat Krisztusivá változtatja. Ugyancsak a Szentlélek ereje által. Mert a munka még nincs kész. A helyreállítás még nincs kész azzal, hogy megbocsátott, és van erőnk, van potenciális lehetőségünk, hogy úgy éljünk, ahogy Isten szeretné, hanem meg kell ezt valósítjuk a mindennapi életben. Ezért vagyunk itt a Földön. Ezért nem halunk meg, amikor befogadjuk az Úr Jézus Krisztust. Ezért nem halunk meg akkor, amikor a legjobban vagyunk lelkileg, amikor a legboldogabbaknak érezzük magunkat. Mert végig kell mennünk egy iskolán, amikor a mi jellemünk fejlődése által bebizonyítjuk azt, hogy Krisztusi módon tudunk élni. És így van értelme a szenvedésnek, így van értelme a nyomorúságnak, így van értelme a kísértéseknek, amiben, ha meg kell lenni, elszomorodunk, de azt is tudjuk, hogy ezek nagy dicsőséget szereznek nekünk. Isten hozza létre, hozza helyre azt, ami elromlott. Ezért küldte el a Szent Lelket a tanítványai számára. A világ csak annyit tud a Szent Lélekből, hogy megítéli. A hitetlen ember ott találkozik először a Szent Lélekkel, mikor érzi a szívében, hogy rosszat cselekedett. De a hívő ember ott találkozik először a Szent Lélekkel, de nem csak ott, hanem folytatólagosan. Egészen addig még megteremnek a Szent Lélek gyümölcsei az életébe. És aztán tovább folytatja az Úr az ő munkáját. Az ő népének közösségét építi. Ezért vagyunk itt mi gyülekezetben. Azért, hogy szeressük egymást. Azért, hogy próbáljunk meg együtt élni, és egymásnak segítségére lenni, egymás terhét hordozni. Hisz hogyan mutatnánk be azt, hogy Krisztusi az életünk, ha egyedül élünk? Krisztusi életet élni nem lehet csak közösség. És ezért az Úr Jézus számára nagyon fontos a gyülekezetek közösség, és az ő népének a kapcsolata, és ezen munkálkodik. Mert néha úgy érezzük magunkat, hogy olyan szentek vagyunk, hogy majdnem elrepülünk, és mennénk az Úrhoz, mert olyan tiszták vagyunk, következő percben pedig jól összekoccanunk a testvéreinkkel egy semmiségen. És megsértődünk, és megkeseredünk. Vagy észre se veszünk, hogy milyen nyomorúságban van, hogy szóljunk hozzá egy vigasztaló szót. Hol van akkor még a krisztusi jellem bennünk? És ezért hosszú az élet. És ezért van adatnak az évek. És ezért kell megtérni az élet elején, nem az élet végén. Hogy mindezt az Úr meg tudja valósítani, mert helyre akarja állítani a mindenséget. Testvéreim, az Úrnak az emberekbe való munkája, az újjáteremtési munkának a nagy része. Nem a rendszerekkel van baj, nem a világgal, nem a fizikummal van baj. Ezt az Úr Jézus Krisztus egy pillanat alatt elvégzi. Egy szempillantás alatt, amikor eljön, ami nyomorúságos testünk dicsőséges testé változik. Az egész természet egy szempillantás alatt megváltozik. De az ember nem változik meg egy szempillantás. És ez az újjáteremtő, helyreállító munkája Istennek egy rejtett munka. Eszembe jutott az, hogy mostanában már a mi országunkban is, amikor egy városba egy épületet renoválnak, vagy építenek, körbeálláshozzák, aztán bevonják valamilyen anyaggal, hogy ne is jöjjön ki a por, ne is lássák az emberek, hogy mi történik, dolgoznak, és mikor kész van, akkor csak leveszik az állást, leveszik azt, amivel be volt csomagolva az épület, és ott áll előttünk, kész van. Így lesz ezzel a világgal is. Az Úr munkálkodik titokban, az Úr csodása működik, de útja rejtve van, tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyásúha, és végzi az ő munkát. És amikor ez a mindenség helyreállítása befejeződik, amikor úgy látja az Úr, hogy az ő népe kész van, eljöhet érte, akkor a többi, ami még maradt a természetben, ami maradt az emberi test újjáépítésében, újjáteremtésében, az egy pillanat alatt megtörtént. Addig kell őt a menny befogadja, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Kérdés. Hogyan folyik benned az Úr Jézus Krisztus újjáteremtő munkája? Ez egy nagyon mély kérdés. Mert erre lehet azt mondani, kösz jól, hál az Úrnak. Itt vagyok a gyülekezetben, szolgálok, és ehhez hasonló válaszokat lehet adni. De van egy sokkal mélyebb szintű önvizsgálat. És erre kérem most mindnyájunkat, hogy úgy álljunk meg. Ami Urunk mennybe van, felemeltetett. De ha mi el is vagyunk választva a mennyei régiótól, mert még nem történt meg mindennek a helyreállítása, ő nincs elválasztva, ő itt van velünk. A menny itt van. És kinyújtja a kezét, és felemel bennünket, és lát, és hall, és segíteni kész. Kész vagyunk erre.